Kedves hallgatók, ez itt a Szolga a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Sziasztok, szép estét kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntök mindenkit a Szólj be a papnak 5. éves születésnapi rendezvényén. Tudja valaki esetleg, hogy mi ez a Szólj be a papnak? Vagy kezdjük ott, hogy volt-e valaki már ilyen rendezvényen? Egy kezet látok, kettőt. Hát ez is jobb, mint a semmi végül is. Tehát a Szólj be a papnak rendezvényének a célja igazából egy kocsma misszió. Kocsma és fesztivál misszió. Elsőként az a célunk, hogy megszólítsuk azokat a fiatalokat, akik az egyháztól vagy távoliak, vagy távolabb élők, vagy kevésbé van személyes tapasztalatuk az egyházzal, és azért próbálunk papokat, lelkészeket hívni a közegünkbe ide, mert igen, néha mi is járunk ilyen helyre, sőt, elég gyakran, hogy adott témában beszélgessünk egymással. Ennek a mai estének is ez lesz a célja, hol van Isten a bajban? Talán ez a téma az, ami a legtöbbünket foglalkoztat, ez a téma az, ami legtöbbünk életébe előjön valamilyen formában, és ebbe a témába hívtunk 3 egyházi szemét, 3 papot, illetve lelkészt, és a mai estén különlegessége, illetve a budapesti eseménynek a további különlegessége majd az lesz, hogy mindig hívunk egy olyan világi előadót, akik szerintünk az adott témában hiteles módon tudnak megszólalni. Nyilván tudjátok, hogy kiről van szó, én még nem szeretném lerántani a lepet, hanem meghagyom majd a moderátunknak, de most köszöntjük őket nagy tapssal, Bársony Márton, mint moderátor, és a megszólalók a mai estének a vendégei.
Köszönjük szépen a felkonfot. Hadd mutassam be a mai este beszélgető társait. Káposztásné Horváth Tünde, a Károli Gáspár Egyetem egyetem lelkésze, és a Vértes Acsai Misszió gyülekezeti lelkésze. Köszönjük szépen. Sorba menjek, vagy udvarias legyek? Udvarias leszek. Krausz Tóth Gabriella, nem tudom, van-e, aki így ismeri Tóth Gabi? Czap Zsolt atya, Budapest Szent Erzsébet plébánia plébánossal. Köszönjük szépen, hogy eljött. Fischer Vilmos, evangélikus lelkész, a MEÖT, vagyis a Magyar Ökumenikus Tanács főtitkára. Köszönjük szépen. Mai este szabályai végtelenül egyszerűek. Aki kérdez, annak a kérdését egy pohár sörrel jutalmazzuk. Röviden feltett kérdésekre számoltunk. Az önkénteseink mikrofonnal fognak itt rohangálni a sorok között, hogy mindenkihez eljuthasson, aki kérdezni szeretne. Lehet kérdezni egyenként, személyre szóló kérdéseket is fel lehet tenni, illetve fel lehet tenni olyan kérdést is, ami egyszerre mindenkinek szól. Mi megbeszéltük ezt magunk között, bármelyikünket le lehet tegezni, emiatt még nem fogunk megsértődni, és sörrel dobálózni, bátran fel lehet tenni bármilyen kérdést bármelyikünknek. Az este első kérdését csak bemelegítésképpen, mégis hadd tegyem fel én, és onnantól fogva az én szerepem majd arra szorítkozik, hogy igyekszem mindenkit egyenként felszólítani. Ja igen, egy további fontos tudnivaló. Vannak ajándékkönyvek, amiket nagyon szeretnénk a mai este végén kiosztani a legjobb kérdezőknek. Mindenki a maga szempontjai alapján eldöntheti, hogy neki ki volt a legszimpatikusabb kérdező, és az illető megkaphatja a könyvet, ami nála van. Kezdjük ott, jó? 4 kérdés a végéig.
Sziasztok! Talán profán a kérdés, de kíváncsi vagyok a válaszotokra. A gondviselés témakörén belül arra volnék kíváncsi, hogyha elfogadjuk azt az álláspontot, már pedig, ha jól tudom, akkor el kell fogadni, hogy a gondviselés az nem egy automata, hogy mi bedobjuk az imát, és kijön Istennek a gondviselő szeretete, akkor mégis mi az, ami tanúbizonyságot ad, és ad-e valami tanúbizonyságot arról, hogy ezt ne keverjük össze a szerencsefaktorral. Szóval, hogy egy hitben élő embernek mi az, ami ebben megerősítést ad, esetleg egy hitetlennel szembe. Szóval így gondviselés vs. szerencse. Köszönöm.
Csak azzal szeretném kezdeni, hogy ugye a gondviselésnek van egy latin szava. Ez a latin szó pedig eléggé közismert. Egy biztosító is használja ezt a szót. Ez pedig így hangzik, providencia. Ugye így hívjuk a gondviselést latinul. Most amikor gondviselésről beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy az Isten úgy visel rólunk gondot, hogy egymásra bíz bennünket. Tehát a gondviselés azt is jelenti, hogy az Isten egymásra bíz bennünket. Vagyis figyelünk a másikra. A gondviselés nem csak azt jelenti, hogy az Isten figyel ránk, hanem mi is figyelünk a másik emberre. És ettől kezdve, hogy mi is figyelünk a másik ember, és az Isten is figyel ránk, ez egy összetett folyamattá válik. Tehát a gondviselésben benne van az Isten, és benne vagy te, és te, és te, és én. És ha ez így van, akkor ez így jó.
Gondolom, hogy a szerencse is isteni gondviselés. Tehát, hogy minden, ami akár egy nagyobb kudarc után, vagy... Na jó, elmondok valamit, és akkor érteni fogod. Néha még mindig bekapcsol bennem egy minimális, egészséges féltékenység a férjem iránt, ugyanis azt érzem, hogy vagyok én, akit küzdöm a nagy harcaimat, ő meg így boldogan ül a kanapén, és szerencséje van. És akkor néha van egy kis isteni gondviselése nekem. És akkor rájöttem arra, hogy valójában ez mind a kettő az. Az övé is, mert látom, hogy ő hol vívta meg a csatáit, és milyen küzdelmeket folytatott, és most mi érte a jutalma. Mert azt gondolom, hogy gondviselés alatt van ezek által a megélt... Hát, hogy mondjam, hullámos út után. Tehát én abszolút ezt látom. Szerintem a szerencse meg a gondviselés, az mind Istentől kapjuk.
Én talán annyit tennék hozzá, hogy minket papokat helyeznek. Tehát az van, hogy fölhív a püspök, és akkor azt mondja, hogy menjél erről a plébániáról arra a plébániára, és akkor hát lehet egy kicsit lázongani, de azért nem illik annyira. És... hogy amikor én 10 évvel ezelőtt azt fölhívtak, és azt mondták, hogy menjek Pesterzsébetre, ahol most vagyok, plébánosként, akkor az ilyen derültékből villámcsapásként ért. Nagyon jól éreztem magam ott, ahol voltam, és hogy semmit nem tudtam Erzsébetről. Nem is voltam ott előtte. Egyszer talán voltam arrafele, de egyébként nem ismertem. És hogy... Na hát 10 év ott vagyok, és nagyon szeretem. És szeretek ott lenni, és... De olyan teljesen kiszámíthatatlan volt, tehát vagy rá kellett hagyatkozni arra, hogy majd ott is biztos jó lesz, majd kialakul, vagy van gondviselés. Szerintem van, de hogy ezt így érzem az életemben, de ennyit tudok erről mondani.
Gondviselésről nekem 2 dolog is eszembe jut. Az egyik egy olyan típusú gondviselés, amire nem szoktunk beszélni, és pont ezért, mert nincs sztori. Hogy valami, ami olyan papírforma szerint rossz dolog is meg kellene velünk történni, de nem történik. Erre tudunk beszélni. Konkrét, most már fog működni. Konkrétumot említsem. Én még soha nem kaptam csekkes büntit azért, mert gyorsan hajtottam. De mindig, mikor a postaládát nézem meg, mindig az van, hogy na most lesz. Most fogok kapni, és soha nem kaptam. És hogy én azt gondolom, hogy az életünk azért teli van ilyen gondviselésekkel. Nem tudom, hogy egyedül vagyok-e, de hogy az én életem teli van ilyen gondviselésekkel. A másik dolog pedig, hogy egy hittanosom dilemmája jutott most eszembe, hogy csomót beszéltünk meg, más órákon is tuti beszélnek, hogy mennyire fontos az, hogy mi segítsünk a másiknak, ha bajban van. És éppen valahogy a Mennyországról gondolkodtunk, hogy ott minden klassz, hogy ott nem lesz szükség, és akkor a hittanosom ilyen nagy szemekkel nézett rám, hogy lehet, hogyha a mennyben minden meg lesz, nem lesz fájdalom, nem lesz szenvedés, akkor hova lesz a segítségnyújtásnak az öröme? És én abban maradtam így magammal, hogy ez csak a mi életünkben egy lehetőség. És hogy innen a kérdésedre, hogy azt gondolom, hogyha ott tudunk lenni a másik mellett, vagy van ember, aki ott van vele, hogy nem is isteni jelenés a tapasztalok, az már az Isten gondviselése. És én így tekintek a szakemberekre, mindenféle szakemberre. Tehát, hogyha otthon valami, nem tudom, a csap, és azt gondolom, hogy Armageddon jön, és jön valaki, aki segít, az gondviselés, ugyanúgy, mint hogyha eltöröm. Úgyhogy én ezt mondanám erre a kérdésre, hogy a gondviselés az adottság, csak mi nem vesszük baromi sokszor észre.
Köszönöm, köszönjük szépen. Száguljunk tovább. Igen?
A blogunkra érkezett 3 kérdés a szervezőknek, de Gabi kapcsán. Én azt megígértem, hogy fölteszem ezt a kérdést személyesen is. Ezeket most felolvasnám, hogy közvetlenül tudjon választ kapni a kérdező valamilyen formában. Kérdezi. Most csak azt az egyszerű kérdést tenném fel az esemény szervezőjének, hogy biztosan a leghitelesebb megszólaló ebben a kérdésben, aki oly sokszor lép fel a szerencsejátékokat népszerűsítő műsorban. Kedves Csaba, tehát az igaz hitel összeegyeztethető-e a szerencsejátékok népszerűsítése? Első kérdés. Második kérdés. Egy másik kérdésem is támadt. Ami azért is érdekes lehet, mert a zenéről, a keresztény zenéről is megnyilatkoztál. Mi a véleményed? Külön?
Most még leragadtam, hogy milyen kaszinóba voltam én fellépni, vagy, mert most egyből ehhez kapcsoltam de a szerencseszombat. Úristen, igen, borzasztó, igen, abszolút voltam. Mi ezzel a kapcsolatban a kérdés?
Az a kérdés, hogy az igaz hittel összeegyeztethető-e a szerencsejátékok népszerűsítése?
Az, hogy elmentem oda fellépni?
Igen.
Ja,
azt kérdezi a kérdező.
Értem.
Még ne válaszolj, fölteszem a második kérdést. A másik kérdés az a keresztény zenéről szól. Azt kérdezi tőlem, hogy mi a véleményed arról, hogyha valaki játszik egy dalt valamilyen szöveggel, majd keresztény közegben lép fel, a szöveget kicsit megváltoztatja, önmagát cenzúrása. Ölelkeznénk, szeretkeznénk. Tudod, erre gondolok, mondja a kérdező. Kinek akarunk megfelelni? Istennek? A közönségnek? A piaci igényeknek? Nem úgy van, ha az igaz hittel megy valami, akkor minden közönség előtt mindig minden sora gondolata vállalható? Ez a második kérdés. Harmadik kérdés.
Még én se gondolkodok ennyit magamon, de jó Isten.
Azt mondja a kérdező, hogy Gabi ráadásul, idézem, gőgösen megnyilatkozott arról, aki őt kritizálja. Hogy milyen ember, idézem, aki szereti a hazáját, büszke a hagyományaira, büszke a gyökereire, a szüleivel, családjával mély kapcsolatot ápol, azt nem érzi, ezt irántam nem támad. Aki valóban fontos ember, az nem támad. Tehát, ha én kritikát fogalmazok meg az ő szavaival élve támadom, akkor én nem szeretem a hazámat? Nem vagyok büszke a hagyományaimra, gyökereimre? Szüleimmel, családommal nem ápolok mély szoros kapcsolatot? Biztos, hogy aki a dislike számainak sértettsége miatt ilyet állít, majd a dislike számlálóit is letiltja, az hiteles ember számotokra egy ilyen fontos hitbéli kérdéskörben. Ti
tudjátok. Értitek, hogy ez napi körülbelül 15 ezer nem, viccelek. Hát szerencsére azért ennyire összetette nem jön. Tehát az első azt hiszem az volt, hogy a szerencse szombatban miért megyek el ugye fellépni. Hát én nem a szerencse játékot népszerűsítem, hanem a zenémet adom elő egy olyan helyen, ahol még van felülete annak, hogy élőben zenélhessünk. És nagyon hálás vagyok a szerencse szombatnak, hogy még profi stúdiót és lehetőséget ad arra, hogy zeneszerzők bemutathassák a dalaikat, mert egyre kevesebb ilyen lehetőség van maximum már a YouTube-on, meg az interneten, de tévében nem nagyon van. Úgyhogy én ennek tökre örülök. Akkor azt hiszem, hogy az én szívem kapcsán volt, hogy miért változtattam meg ugye ezt főleg a pápai szedmise előtti fellépésemen. Én egyébként megmondom őszintén, szívem szerint én nem változtattam volna meg, de több javaslat érkezett az egyházi körökben, hogy inkább úgy gondolják, hogy jobb lesz, hogyha erre a szóra, ami egyébként a másik szó a dalban, mert két verziót készítettünk, tehát nem megváltoztattam, hanem volt két verziója. Úgyhogy igazából a problémák elkerülése véget inkább ennek az enyhébbi kifejező eszközét használtuk a dalban, és én egyébként ebben nem látok semmi problémát, tehát szerintem megadtuk a tiszteletet, és tehát mindennek megvan a helye és ideje, és koncerteken így énekeljük, hát most ha meg úgy énekeltem volna, akkor meg valószínűleg azért szedtek volna szét mindenhol, tehát azért gondolhatják, hogy milyen könnyű volt fellépnem a pápai szentmise előtt úgy, hogy az egész független, objektív sajtó képviselői ott álltak előttem, és azt várták, hogy mikor rontok el valamit, és adjam át magam az isteni szeretetnek. No, hát ez nem volt túl könnyű, de megoldottuk. És a harmadik kérdés pedig a dislike-like gombok, azért, mert azt gondolom, hogy rengeteg beépített ról van, rengeteg olyan ember van, aki csak azért jön, hogy hergelje a másikat, és azt én is ugyanúgy ördögtől valónak tartom, és ennek a saját közösségi oldalaimon nem adok teret, mert a saját oldalaimon eldönthetem, hogy kit engedek be, és kit nem. Ez az én szabadságom, hadd legyen, hogyha már valaki az én oldalamra jön, az szeretettel jöjjön, mert én nem akarok senkit bántani. Lehetnek kérdések velem kapcsolatban, de feltételezni, hogy én álszent vagyok, vagy rosszat gondolok, azaz mindenki saját magában dolgozza meg ezt, mert nem biztos, hogy ez az én problémám. Valószínűleg ez nem az én problémám. Ennyi.
Köszönjük szépen. Azt hiszed, neked rossz, de nekünk ezért sört kell vinnünk valahova. Tehát
rekeszt. Ja, hogy lehet, hogy a Csaba volt. De lehet, hogy már egy hónapja ezeket írogatta otthon össze.
Persze, persze.
Semmi olyat nem tudtál
kérdezni,
amit
olvastam. Két kérdésre maradt még. Ott volt egy, igen.
Bocsánat, nekem fel kellett írnom, mert elfelejtem. Visszatérve arra, hogy az evangélikus, az evangélikus lelkipásztor, ugye?
Igen.
Köszönöm. Hol van Isten alapjáraton, valaki itt feltette ezt a kérdést, és erre visszatérnék, hogy oké, négyünk közül hárman papok vagyunk. Na, én római katolikus falak között nevelkedtem, Debrecenben, és református lelkésznőnknek a tisztelt férjúra volt az, aki engem megerősített, azt hiszem, a hitemben, mert én reformátusnak lettem keresztelve, és hát mondjuk úgy, hogy talán hivatás miatt katolizáltam. Ez a vágy már megkapott bennem nagyon régen. Elkezdtem megismerni a katolikus egyházat is, és akkor még talán református hittanra jártam, és akkor volt az, hogy a hittantanárom megerősített. És én katolikus falak között nevelkedtem, tehát itt arra szeretnék kitérni, hogy római katolikus...
Nem fogadunk be evangélikusnak. Ne vicceltem, parancsol.
Szomorú. Tehát, hogy római katolikus falak között nevelkedtem, római katolikus kollégiumban éltem, római katolikus gimnáziumban jártam Debrecenben, és az oké, tehát ott volt bennem az, hogy feltétel volt a felvételinél, hogy keresztség legyen. Na most ott volt benne az, hogy tehát leírták a feltételek között, hogy erősíteni fogjuk a gyermekeknek a hitét. Na most ez miért nem valósul meg? Itt tenném fel nem csak a katolikus fél felé, hanem minden fél felé a kérdést, hogy ez miért van ez, hogy mert én voltam református gimnáziumban is, általános iskolában is, és ott a gimnáziumot láttam, hogy pont olyan, mintha egy általános gimnáziumban vagy kollégiumban lennénk, hogy miért van az, hogy jó, most nem akarom magamat meghazudtolni, vagy így a saját felemet, tehát én római katolikusként dolgozom, tehát én orgonista vagyok, és miért van az, hogy azt mondják, hogy igen, erősíteni fogjuk, és igen, tanítani fogjuk, és hitet fogunk erősíteni, de miért nem történik az, és inkább uszítás van?
Én azt gondolom, hogy volt egy olyan időszak, mondjuk a szüleink életében, ahol nagyon számított az, hogy katolikus, vagy református, vagy evangélikus. A mi életünkben már ennek olyan mértékben nincs jelentősége. Most mondom, hogy miért. Most szeretném elmondani. Ugye én, ahol lelkész voltam, Csőváron és Pencen, ott például Pencen ott voltak baptisták, reformátusok, evangélikusok, katolikusok, és ott még voltak utcák, hogy itt csak a katolikusok laktak, ott csak az evangélikusok laktak, tehát ott még ez a hagyományos település volt, és igen, furcsa szemmel nézték azt, hogyha valaki vegyes házasságba, most ez alatt nem azt értem, hogy férfi és nő, tehát nem így, hanem hogy református és mondjuk református, ugye mai világban ezt is egyértelmű égetteni, mit értünk vegyes házasság alatt természetesen. Tehát, hogy ugye itt ez alatt nyilván ezt értjük, és pontosan ezért fontos ez a kérdés, hogy régebben ennek volt jelentősége. Ma már azt mondjuk, hogy annak is örülünk, ha egyáltalán valaki eljön a templomba. Régen úgy mentek templomba, hogy a férfiak ültek a karzaton, volt egy külön sor, ahol a nők ültek, és a templomban volt olyan rész, ahol pedig a férfiak ültek, és a lányok pedig elülültek. Ma már nem így van. Ma már örülünk annak, ha egy család eljön egy templomba, és részt vesz az Isten tiszteleten, vagy a Szent Misén. Tehát változik a világ. Amikor Erdő Péter bíboros úrral beszélgettem múltkor, akkor nem az volt a kérdés, hogy most itt a protestánsok, meg katolikusok milyen viszonyban vagyunk egymással. Mi már egy oldalon vagyunk, a kereszténység oldalán. És mivel küzdünk? Az elpogányosodással, a szekularizációval, az elvilágosodással szemben küzdünk. Tehát teljesen más a világ ma már, mint régen volt. És igenis, az a lényeg, hogy valakit a keresztény hitre neveljünk. És hogyha valaki a református egyházban talál meg a hitét, akkor örülünk annak. Ha valaki a katolikus egyházban talál meg a hitét, akkor örülünk annak. Ha valaki véletlenül evangélikus lesz, talán az sem olyan nagy baj. Tehát a lényeg az, hogy nem azon van a hangsúly most már, mint régen, hogy most mi lesz akkor, hogyha valaki más felekezethez tartozik, hanem tartozzunk Krisztushoz, az Istenhez, és így közelítsük meg.
Bocsánat. Tehát ez így rendben van, hogy igen, tartozunk, mert jelenleg tényleg ez a helyzet, hogy egyáltalán tartozunk Krisztushoz. De én azt látom, hogy most indult fel talán az az élet a fiatalok körében is, tehát például külön Facebook csoportja vannak, hogy a jezsuitáknak 8-as miséje van. Ez így oké, teljesen rendben van, de tényleg nálunk is én azt mondhatom, hogy egyre többen vagyunk, de most nézhetjük meg igazán, hogy a kereszténység, tehát legyen ez bármilyen felekezetű, egyre jobban azt látni, hogy megfogja a fiatalokat is, és nem azt fogjuk nézni, hogy mint Kukutyinban valahol ürül ki a templom, és nincs utánpótlás. Na most oké, hogy a nép, a fiatalok elkezdenek járni templomba, és nem az idősektől veszik át a hitet, és nem a paptól, hanem meg kötelezettségnek.
Bocsánat, egy mondatban meg tudnád fogalmazni a kérdést? Még.
Tehát, hogy akkor a lényeg az, hogy most lehetőség lenne arra, hogy megfogjuk őket, de nincs megfogni őket, mivel?
Csak lenne mivel megfogni őket, én azt gondolom, és a fiataloknak, csak rengeteg olyan jelen helyzetben, én meggyőződésem, hogy keresztény üldözés van. Tehát, hogy bármi, amit tesz valaki, egy minimálisan is megvallja a hitét nagyobb nyilvánosság előtt, az szétszedik. Tönkre vágják, és elrettentő példává teszik. A legrosszabb, hogy gúnytárgyává teszik azokat az embereket, hülyének nézik, hiteltelenítik. Teljes karaktermészárlás vár azokra az emberekre, és ezért inkább az emberek, még aki hisz is, eltitkolja, otthon csinálja, nem mer róla beszélni. És szerintem itt kéne a fiataloknak összefogni, és ezt észrevenni, hogy valójában itt az történik, hogy vannak érdekek, akiknek nem érdeke, hogy gyakorold a vallásod, és tartozzál valahova, mert annál erősebbé válsz. Ezért elkezdjük elhiteltelíteni, és én ezért próbálom ezt kitartóan csinálni, mert rengeteg fiatal van, aki jön a koncertjeimre, és látom, hogy azért valami hatása van. Csak akkor ne bántsuk azokat az embereket, akik kiállnak a hitükkel, akár egy Tóth Gabi, aki még 15 éve ilyen volt, hanem lássuk meg azt benne, hogy ő rájött arra, hogy ez fontos, és ez talán a jövő, hogyha ezt visszahozzuk és visszaépítjük. Segítsük egymást. Ennyi, szerintem.
Én talán csak annyit tennék hozzá, hogy egy katolikus, vagy református, vagy akármilyen középiskola, annak van egy hatásfoka idézőjelben. És hogy amit én látok, tehát hogy akik végeztek, és aztán sok évvel később visszatekintenek rá, azoknak egy része, a fiú sulikban általában a nagyobb része úgy gondolja, hogy az jó volt, és egy része meg úgy gondolja, hogy nem volt jó, vagy hogy nem tudom, tehát hogy nem adott hozzá, de hogy valamiképp ilyen, szóval nem lehet csodát várni a középsuliktól, valamit nyilván megpróbálnak azok a tanárok, vagy az az intézmény tenni, és hát valamilyen hatásfokkal sikerül, talán jobban, mint ami egy világi suliba. Ez az én benyomásom. A templomban azért egyre többen vannak, vagy vannak helyek, inkább azt mondanám, ahol egyre többen vannak. Nálunk például egyre többen vannak. A vidéken talán meg egyre kevesebben, nagyon sok helyen. Tehát, hogy van egy ilyen átrendeződés.
Ha még röviden lehet, én azért látok nagyon-nagyon pozitív elmozdulásokat. Tehát nálunk a református egyházban az idei év az a hittanoktatásnak az éve, és kialakulnak szakmai konferenciák, hogy vegyük észre, hogy a missziót azt nagy megbecsültséggel kell csinálni mondjuk általános iskolákban, középiskolákban, rengeteg óvoda épült, ahol én úgy látom, hogy tényleg olyan óvodapedagógusok is, és lelkipásztorok is vannak, akik néha erőn felül próbálják azt a munkát, azt a szolgálatot végezni, mint ami a te kérdésedben is benne van, hogy a hitnek a magvait elszórjuk, és a hitet erősítsük. És én nagyon-nagyon szeretem a lelkész kollégáimat, mert higgyétek el, hogy lelkésznek lenni ma azért nem, vagy meg papnak, azt gondolom, hogy azért nem a legmegbecsültebb dolog a világon, de mégis bennünket az Isten erre hív, hogy vigyük az evangéliumot abban a formában, ahogy csak tudjuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a magunk részét megtesszük. A labdát lehet, hogy most inkább visszadobnám a hallgatóságnak, hogy mit teszünk meg azért, hogy ez a missziói munka még jobban működjön. Hogy megkérdezitek-e a papotokat, meg a lelkészeteket, hogy van, hogy miben van szüksége segítségre, hogy csak hogy én is ennyire polgárpukkasztó legyek, hogy az adományaitokból, a pénzetekből áldoztok-e arra, hogy a hitnek az épülése az még hatékonyabban tudjon működni.
Köszönjük szépen. Sör, oda került? Szuper. És az utolsó kérdés következik, bocsánat, csak egy rövid bocsánatkérés. Feltehető még kérdés, de én azt gondolom, hogy a fel nem tett kérdés jó, az belülről feszít, utána is idehoz. Marad egy kis beszélgetés, eljövünk legközelebb, eljövünk a következő alkalomra. A lehetőség ez most az utolsó.
Utolsó kérdés jogán, ezért nem is választ kérnék, inkább csak véleményt. Méghozzá azt, hogy hogyan lehetne a kereszténységünk közelebb, értem? Utolsó kérdés jogán, utalva már a plakátra, ami ennek a programnak a folytatása. Föl vagyunk igazán készülve arra, hogy a csapból is Isten folyjon, hogy ne csak sablon üzeneteink legyenek a gyerekek számára, az egyházi pulpitusról, arra, hogy mindenki a templomba akarjon jönni. Gondolom ezt a kérdést azért is idehozni, mert egy ismerősöm mondta, amikor megtért, akkor nagyon nagy munícióval töltötte föl őt a lelkesedés. Akkor, amikor viszont másfél évvel ezelőtt kapott egy üzenetet, az, ami kitartott egész eddig, és aktívan részt vesz a vallási életben, viszont ő mondja, hogy az összes Isten képe elerodálódott, és kiüresedett. És az a benyomásom, hogy a lélek tükre a beszéd, hogyha lehet, hogy a Jóisten megnógatott bennünket valamikor, de nem találtunk olyan közösségre, ahol az emberek úgy, mint ahogy itt az előadók, a beszélgetők is olyan igazságról mellett próbálnak kiállni, amikért életüket és halál életüket is adnák, akikkel együtt lehet azért az igazságért élni. Hogyan tudnánk nem egy puszta örömhírrel szolgálni az embereknek, hanem egy Facebook kifejezéssel fogalmazva, örömhír folyammal, hogy mindig, amikor valaki jön, akkor személyes üzenetet kaphasson, vagy hogyha nem is mindig, amikor szüksége van rá. Mint amikor az evangéliumban Pál apostol mondja, ti vagytok Krisztus levele, a bénák járnak, a sánták járnak, a vakok látnak, a szegényeknek örömhír szól. Ugyanilyen erővel, hogy szóljon a mi üzenetünk is. Mit tanácsolnátok?
Bocsánat, nagyon keveset hallunk. Egy mondatban a fő kérdést megismételnéd, teszik.
Hogyan közvetítsük az evangéliumot?
Gondolom, hogy ha az a kérdés, hogy hogyan közvetítsük az evangéliumot, akkor erre a válasz az, hogy merjük-e magunkat adni, merjük-e magunkból kiadni azt, hogy az Isten bennünk lakozik. Mondok egy történetet. Néhány évvel ezelőtt Finnországban jártam, hivatalos úton, és a finn egyháznál az a szokás, hogy ilyen konfirmációs táborok vannak, nem úgy, mint nálunk, hogy egész évben készítik fel a fiatalokat a konfirmációra, hanem ott úgy csinálják, hogy ilyen pejvek, kumpuk, ilyen konfirmációs táborok vannak, és ott egy hónapon keresztül nyáron felkészítik a fiatalokat, és utána van egy vizsga. De ott egy hónapon keresztül minden nap készülnek a konfirmációra. És egy ilyen az egyháznak egy ilyen konfirmációs táborába mentem el egy hivatalos látogatásra, egy tópartján klasszikusan. A finn püspök, az esperes meg én bementünk szaunázni, ez teljesen normális Finnországban. Természetesen pucérok voltunk. Miután jól fölmelegedtünk a szaunában, fogtuk magunkat és beleszaladtunk a vízbe. Ott egy tó, 60 ezer tó országa. És miután lehűltünk, szépen visszasétáltunk a szaunába. Beszélgettünk tovább az élet dolgairól, és mikor másodjára is kijöttünk szaunázni, és jöttünk visszafelé, akkor egy női diakonissa, apáca csoport, vonult el éppen a táborba. Az esperes meg én magunk elé tettük a kezünket, úgy szaladtunk be a szaunába. A püspök az arca elé tette a kezét, és így ment tovább a szaunába. Amikor beérkeztünk a szaunába, és kicsit fölmelegedtünk, akkor megkérdeztem a püspök úrtól, tehát püspök uram, te miért az arcod elé tetted a kezed? Szóval tudod, engem errefelé az arcomról ismernek. És azért mondtam el ezt a történetet, mert igenis fontos, hogy mered-e vállalni azt az evangéliumot, ami benned van. Tehát, hogy képes vagy-e arra, hogy te bizonyságot tegyél őszintén és hitelesen az életedben.
Köszönjük szépen. Kitűnő tökéletes végszó volt. A következő percekben mi visszavonulunk egy kicsit, és eldöntjük magunk között, hogy ki volt az a kérdező, akit megajándékozunk a ránk bízott könyvvel. Én is kaptam egyet. És addig átadom a szót Csabának, hogyha...
Köszönjük szépen a válaszadóknak, illetve Marcinak, a moderátornak. És hát elérkeztünk a Szólj be a papnak videóklipjének a bemutatásához. De mindenek előtt, mielőtt bemutatnánk a videóklipet, szeretnénk megkérni Bojki Györgyöt, a Szikra Managementnek az igazgatóját, hogy szóljon néhány szót a Szikráról, illetve ennek a videóklipnek az elkészítéséről. Tommi, kérünk egy kis hangot.
Már van hangom. Oké, sziasztok, Bojki Gyuri vagyok. Én zenész vagyok és producer, és az életemből 30 évet azzal töltöttem, hogy jártam a világban és koncerteket adtam a testvéreimmel, meg a kamarazenekarommal, és az elmúlt 5 évben pedig azzal foglalkozom, hogy keresztény könnyűzenészeknek segítsek a fejlődésben, és átadjam nekik azt a kapcsolatrendszert, meg mindenféle tudást, amit összeszedtünk. De ez az egész annyira nem fontos. Pál apostol szavaival inkább azt kérdezném, hogy vajon normálisak-e azok a csávók, akik létrehozták ezt a Szólj be a papnak rendezvényt. És így most ezt így végignézve az a meggyőződésem, hogy normálisak. És amikor ezt a kérdést itt hallottam, hogy hol van Isten a bajban, engedjétek meg, hogy erre nagyon röviden válaszoljak valamit. Én egy olyan zenész családban nőttem föl, 5 fiú testvér. Aztán szüleim elváltak, legidősebb bátyám meghalt autóbalesetben, és maradtunk 4-en, és úgy folytattuk tovább az éneklést. Szóval nem volt egy diadalmenet, ez az egész cucc. És ezekkel a lelki karcolásokkal tudom nektek mondani, hogy amikor fölmerül a kérdés, hogy miért jó, hogy itt van Isten, akkor az a válasz, hogy azért, mert Isten nagyon szeret mindenkit. És téged is szeret, aki nem szereted őt, meg téged is szeret, aki szereted őt. Tehát abban a térben lenni, ahol Isten van, az nagyon jó. És van még egy hírem, ami lehet, hogy rossz vagy jó, nem tudsz olyan térbe menni, ahol Isten nincs ott. Tehát bárhol leszel, Isten szeretete ott lesz melletted. És nekem van 3 gyerekem, akik ilyen helyekre járnak, de járhatnak, mert legidősebb 25 éves, a legfiatalabb 21, úgyhogy ők már független életet élnek tőlünk. Igen, szeretnek romkocsmázni és egyéb helyekre járni. És néha úgy megkérdezem, hogy mondjátok már el nekem, hogy mi ebben a jó? És mind a 3 más-más választ ad, de azért egy picit ott megbújik benne az, hogy valahogy a szorongást föl kell oldani. És mindenkinek erre más-más módszere van. Például egy kocsmázás tök jó módszer rá. Én csak egyet mondok, hogy ugyanannyi szorongásom van, mint nektek. Egyébként szerintem nem igaz, hogy nekünk könnyebb volt, mint nektek. A mai fiataloknak nehezebb, nekem az a meggyőződésem. De akkor is azt mondom, hogy nem tudsz úgy szorongani, hogy Isten szeretete ne legyen ott melletted. Szóval ezt csak azért mondtam el, hogy ez a szólj be a papnak cucc, ez jó. Úgyhogy én legközelebb is el fogok menni majd. De már nem fogok dumálni, megígérem. De végül is, amiért engem ide hívtak, az inkább az, hogy a szólj be a papnak csapata úgy döntött, hogy őnekik lesz egy daluk. Hát nem azt mondom, hogy hindúszuk, vagy valami, csak egy ilyen indulójuk, vagy egy ilyen, ami az ő daluk, a szólj be a papnak projektnek a dala. És ezt a dallal bekopogtak ugye hozzánk, a Szikrához, és nekem teljesen természetes volt, hogyha valakik bevállalják azt, hogy kocsma missziót csinálnak, akkor mi ezt a klipet elkészítjük nekik. Úgyhogy ennek az együttműködésnek a gyümölcsét fogjátok most látni, a Csűri Csabinak a dalát, és azt a klipet, amit aztán közösen készítettük velük, és majd a YouTube-on pont most van szintén a premierje, úgyhogy nézzétek meg, osszátok meg, és örüljetek mindannyian, hogy van Szólj be a papnak, mert én is örülök neki. Köszi!
Kedves hölgyek, urak, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Ez volt a Szólj be a papnak dala. Szeretnék egy tapsot kérni a dal másik szerzőjének, Herfer Zsoltnak, aki most itt ül velünk. Kérlek, állj föl, és... Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a Bojki Gyurinak és a Szikra Menedzsmentnek, hogy támogatta a videóklip megjelenését, és a Szólj be a papnak csapatának. Egy nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztünk méghozzá. Szeretném megkérni az előadóinkat, hogy az általuk legjobbnak ítélt kérdezőnek osszák ki az ajándék könyveket. Kedves atyák, lelkészek, Gabi, kérlek, hogy az általatok kiválasztott személynek adjátok át a könyvet, és amíg ez megtörténik, szeretném felhívni a következő alkalmunkra a figyelmet, ez március 4-én lesz, Csapolja pappal elnevezést viseli. Ezeknek az eseményeknek az lesz a lényege, hogy az adott témában, tehát most hol van Isten a bajban, földolgozzuk az S4 hálóban egy kisebb, szűkebb körben. Szeretettel várunk mindenkit. Kérek, hogy mindenki nézzen rá az asztalán lévő kis kártyára. Ott van rajta, hogy csapolja pappal. Hívunk szintén lelkészeket, papukat, és a hol van Isten a bajban témát részletesebben föl fogjuk dolgozni. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. senki nem fog elmenni, itt maradnak a papok, lelkészek, és itt marad Tóth Gabi is, de ül ide közétek, beszélgetnek, ne menjetek el, ha kérdésetek van még, akkor tegyetek fel nekik közvetlenül, személyesen. Köszönjük szépen a részvételt, és további szép estét kívánunk mindenkinek!
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.